Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit! Első és legfontosabb a zárt helyi, a pénteken reggel 8:45 kezdettel három teremben fogják írni. A terembeosztás hamarosan felkerül a webre. Kérem, hogy azt szerint üljenek le, mert ki vannak számolva a példasorok, meg a teremférőhely is. És azt is mondtam szerintem, és a honlapon is olvashatják, hogy holnap este 8:45 kezdettel ebben a teremben egy évfolyam gyakorlatot tartok, de nevezhetjük konzultációnak is, mert nyilván kérdéseket is lehet feltenni, amely kifejezetten az első zárt helyre irányul. Néhány példát bemutatok, és azon kívül, hogyha van kérdésük, akkor arra is szívesen válaszolok. Tehát holnap 8:45 kezdettel ebben a teremben egy óra, másfél óra, annál hosszabb biztosan nem lesz. A másik dolog, hogy múltkor elkövettem egy szarvas hibát, egy kollégájuk vette egyébként észre, ez külön szép a történetben, hogy tudnélik, amikor a gömbi tükrözést tárgyaltuk, és a földelt gömb esetét vizsgáltuk, akkor én behelyeztem középre egy kiegészítő, kompenzáló töltést, ami teljesen felesleges. Tehát a földelt gömb esetében egyetlen egy helyettesítő töltést kell bevinni, mégpedig ezt a Q-vesszőt. Az hagyján, hogy elírtam a nagy R-et és kis R-t írtam, ez csupán egy jelölés, de az egy elvi probléma, hogy középre nem kell töltést felvenni, további töltést felvenni. Ez pedig könnyen belátható oly módon, hogyha a végtelen távoli pont potenciálját nullának tekintem, ez ugyebár a Föld potenciális a mi absztrakciónkban, és ennek a két töltésnek a terében kifejezem a gömb potenciáját, mondjuk a legegyszerűbb a legközelebbi pontnak, a Q-veszőhöz legközelebbi pontnak a potenciáját kifejezni, akkor az nulla. És ilyen értelemben ez Föld potenciálon van, tehát ez a két töltés nem csak a gömb ekvipotenciális jellegét, de a nulla potenciált is biztosítja, feltéve, hogy a végtelenben is nulla a potenciál. Javítsák a jegyzetükben, éppen elég nagy baj nekem, hogy a felvételem megvan. Ezen az órán pedig átérünk a következő nagy anyag részre, a stacionárius áramlási terekre. Ez már nem képezi anyagát az első zárt helyinek, tehát ez már nem szerepel benne, de az elektrosztatikához való hasonlósága révén talán ebből is tudnak profitálni. Tehát a cím: stacionárius áramlási tér. Amikor Veszeli professzor úrral az elektrodinamika felosztását tárgyalták, akkor látták, hogy vannak olyan problémák, olyan feladattípusok, ahol nem kell a Maxwell egyenletek teljes rendszerét megoldani, hanem annak csak egy részhalmazát, ráadásul különböző egyszerűsítésekkel. Ilyen volt az elektrosztatika, és most másodikként a stacionárius áramlási tér, amelynek alapösszefüggései a következők. Stacionárius áramlási térnél a következőket tételezzük fel. Időbeli változások nincsenek, ezt formálisan így jelöljük, de vannak áramok, ezt meg úgy jelölöm, hogy a J nem egyenlő nulla. Tehát stacionárius, vagyis állandósult áramok vannak egy vezetőképes közegben, és a gyakorlati problémák egy részében ezzel a feltételezéssel lehet élni. Hozzáteszem, hogy még akkor is, hogyha viszonylag lassú változások vannak. Nézzük a vonatkozó Maxwell egyenleteket. Ha áramlás van, tehát hogyha áramok folynak, akkor mágneses tér is van, egy stacionárius mágneses tér, azonban ezt ki tudjuk zárni a vizsgálatainkból. Hát az az érdekes, hogy ez egy egyirányú csatolás. Az áramok létrehoznak ugyan mágneses teret, de ez a mágneses tér nem hat vissza, vagy egészen minimális mértékben hat csak vissza az áramokra, az árameloszlásra. Ezért a következőt tesszük. Az első Maxwell egyenletből, vagyis az amperféle gerjesztési törvényből ezt az alapot használjuk. Az eltolási áram az időbeli változása nulla volt, amiatt nincs benne az egyenletben. És vesszük mind a két oldal divergenciáját. divergencia rotáció H egyenlő divergencia J-vel. Igen ám, de bármely rotációs térnek a divergenciája azonosan nulla, ezért a divergencia J egyenlő nulla egyenletet kapjuk, amely nem más, mint a folytonossági egyenlet, vagyis a töltés megmaradás elve egy kifejezése. A folytonossági egyenletet tárgyaltuk korábban, még a fél év elején a gerjesztő mennyiségeknél. Az úgy néz ki, hogy divergencia J plusz d rho per dt egyenlő nullával, de az időbeli változások miatt ez a derivált kiesik, és a divergencia J egyenlő nulla egyenletet kapom. Tehát ehelyett az egyenlet helyett a divergencia J egyenlő nullát kapom. De nem ezzel kezdem, hanem azt mondom, hogy rotáció E egyenlő nulla. Ezt veszem előre. Ez a Faraday-féle indukció törvénynek az egyszerűsített alakja, amelyben az indukciós tag nincsen benne, a mínusz dB per dt állna itt a jobb oldalon. Ehhez akkor hozzáveszem a divergencia J egyenlő nullát, és akkor egy térnek előírtam a rotációját, egy másiknak a divergenciáját, de ha a kettő között kapcsolatot tudok teremteni, akkor tulajdonképpen zárt egyenletrendszerem van, amely már megoldható, tehát kellő információval rendelkezem a megoldásához. Ez pedig a differenciális Ohm-törvény általánosított alakja a különböző beiktatott terekkel, emlékeznek rá, talán J egyenlő szigmászor E plusz E-be plusz még J-be. Az E-be beiktatott térerősség és a J-be beiktatott áramsűrűség a nem elektromágneses eredetű töltésmozgató hatásokat írják le, erről volt szó. Most attól függően, hogy a töltésmozgás arányos-e a közeg fajlagos vezetőképességével, a szigmával vagy sem, az szerint E-be vagy J-be a megfelelő modell, tehát ez szerint beiktatott térerősséggel vagy beiktatott áramsűrűséggel modellezzük. Az elemeknél, akkumulátoroknál inkább ez a modell érvényes, a Van der Graaff generátornál, a szalag generátornál pedig inkább beiktatott áramsűrűséget használunk, mivel ott a töltés mozgás a szalag sebességétől függ, és nem a közeg fajlagos vezetőképességétől. Tehát ezek itt a beiktatott töltés mozgató hatások, és tulajdonképpen ez adja a rendszer gerjesztését, tehát érdekes, hogy a konstitúciós egyenleten vagy anyagegyenleten keresztül jön be a gerjesztés, mert a rotációs és divergenciás egyenletek jobb oldala nulla, tehát ennek a térnek se forrásai, se örvényei nincsenek. Sok esetben egyébként ehelyett az egyenlet helyett a J egyenlő szigmászor E-t használjuk, amely egy nulla, tehát egy homogén egyenletrendszert jelentene, amelynek csak a triviális nulla megoldása létezik. Azonban ilyen esetben a gerjesztést elő tudjuk írni peremfeltétel formájában. Tehát nagyon sokszor nem beiktatott mezőket használunk egy áramlás gerjesztéseként, hanem peremfeltételeket. Persze a peremfeltételeket le lehet cserélni beiktatott mezőkre, de nem érdemes egy peremfeltételt, mondjuk egy elektróda potenciáját általában egyszerűbb megadni, mint visszavezetni ezekre az erőterekre. Tehát ezek a Maxwell egyenletek. És ezek bizony eléggé hasonlóak az elektrostatikához. Ugye ha J helyébe ide képzeljük a D-t, akkor valami módon ez az elektrostatikára hajoz, és majd külön pontban fogjuk tárgyalni az elektrostatika és az áramlási tér egyébként igen szoros kapcsolatát, analógiáját, mert ez nagyon jól kihasználható. De erről majd később. Második pontban vezessük le az áramlási terek Laplace-Poisson egyenletét. Mivel az elektromos térerősség örvénymentes, ezért bevezethetünk egy skalárpotenciált, egy phi skalárpotenciált, amelynek a negatív gradiense adja az E-vektor mezőt. Ugyanúgy, ahogy az elektrostatikánál tettük. Helyettesítsük be a J helyébe ezt a kifejezést, a divergenciás egyenletbe, tehát így a rotációs egyenletünk automatikusan teljesül, ezt nem használjuk fel a továbbiakban. A divergencia egyenletébe pedig behelyezzük először is ezt a kifejezést, és ezen belül az elektromágneses eredetű E helyébe a mínusz gradiens fit. Azt kapjuk, hogy divergencia, ide szögletes zárójelet teszek, szigmászor, mínusz gradiens fi plusz E beiktatott, plusz J beiktatott, zárójelen kívül, szögletes zárójel bezárva, egyenlő nullával. És rendezzük át az egyenletet, ugye a divergencia lineáris művelet, ezért itt az összegnél tagokra bontható, és mivel az E és a J beiktatott mezők gerjesztés jellegűek, illetve ezeket gerjesztésként tartjuk számon, ugyanakkor a fi általában az ismeretlen, illetve meghatározandó potenciál, ezért rendezzük át a következőképpen az egyenletet. Divergencia zárójelbe szigmászor gradiens fi egyenlő divergencia szigmászor E beiktatott plusz J beiktatott. Ez volna az áramlási terek Poisson egyenletének általános alakja, ugye ez egy általánosított Poisson egyenlet, amely inhomogén közegekre is, tehát tetszőleges közegekre alkalmas, vagy alkalmazható. Itt a jobb oldalon ez a divergenciás tag, ez formálisan az elektrostatika töltéssűrűségével analóg mennyiség, de erre majd még visszatérek a későbbiekhez. Érdemes felírni a homogén közegre érvényes alakot. A homogén közeg azt jelenti, hogy a szigma konstans. Egy helytől független állandó vezetőképességünk van mindenhol a térben. Ekkor a szigma kiemelhető a divergencia elé, mert a térbeli deriváltak nem hatnak rá, illetve eloszthatom az egész egyenletet szigmával, és ide beviszem a divergencián belülre, hogy szép alakot kapjak. Tehát a div grad fi helyett azt írom, hogy Laplace fi, és akkor Laplace fi egyenlő divergencia, E beiktatott plusz J beiktatott per szigma. Hozzáteszem még egyszer, hogyha a gerjesztést nem ezekkel a beiktatott mezőkkel, hanem például peremfeltételekkel írjuk le, vagy ismert forrásokkal, amelyeket kizárunk a térből, majd erre is lesz példa, akkor a Laplace fi egyenlő nullát fogjuk használni. A Laplace operátor nem alkalmazható ott, ahol a tér nem folytonos, illetve ahol nem folytonosan differenciálható, például anyaghatáron, ezért meg kell fogalmaznunk az anyaghatáron érvényes folytonossági feltételeket a potenciállal. Csak egész röviden, tehát folytonossági feltételek anyaghatáron, és itt kettőt kell tárgyalnunk, kétfélét kell tárgyalnunk. Ja, arról van szó, hogy van egy anyaghatár, egy közeghatár, amelynek egyik oldalán szigma 1, másik oldalán szigma 2 fajlagos vezetőképesség van. Ez legyen a felületi normális. És akkor egyrészt tudjuk azt, hát természetesen csak azokat a folytonossági feltételeket kell vizsgálnunk, amely mezők szerepet játszanak itt. Egyrészt az elektromos térerőség érintőirányú komponensének folytonosságát kell előírnunk, illetve megfogalmaznunk a potenciállal, és ahogy elektrostatikánál láttuk, ez teljesíthető egy folytonos skalár potenciállal. Tehát a határfelület két oldalán, annak minden pontjában megegyezik a potenciál, ez így biztosítható. Azért írom egy irányba a nyilat, mert Mert igazából lehet a kettő között egy állandó különbség, de ezt önkényesen nullának választom, mert ez így egyszerűbb egészségére. A másik folytonossági feltételünk a J normális komponensére vonatkozik, és pedig a J2 normális egyenlő J1 normálissal, tehát a merőleges irányú áramsűrűség komponens folytonosan megy át. Ha ez nem így lenne, akkor egy felületi töltéssűrűség növekedne, vagy csökkenne, hát ugye előjeltől függően az anyaghatáron. Tehát az anyaghatáron a felületi töltéssűrűség változna, de mivel változást nem engedünk meg, időbeli változást, ezért ez itt nem lehet. Tehát azt is mondhatnám, hogy ami áramsűrűség az egyik oldalról a felület felé folyik, annak el kell folynia a túloldalon. Ennek a folytonossága pedig a potenciára, hát kicsit bonyolultabban írható át, és pedig olyan alakban, hogy szigma 2-ször d fi 2 per d normális egyenlő szigma 1-szer d fi 1 per d n. Amit itt látnak, a potenciálnak a normális irányú deriváltja, az tulajdonképpen a gradiens normális irányú komponense, vagyis tulajdonképpen a térerősség normális komponense, ez pedig a megfelelő vezetőképességgel beszorozva az áramsűrűség normális komponensét kapom, tehát ez, amit itt látnak, az ugyanaz. Hát ezt csak a rendkedvéért írtam fel. A következőkben tárgyaljunk néhány úgynevezett elemi elrendezést. Ez itt egy kicsit absztraktabb, mint az elektrostatikában. Mire gondolok? Az elektrostatikánál az első, amit az ember tárgyal, az a ponttöltésnek a tere. Azután egy picit tovább megy, és akkor megnézi a vonaltöltést, a végtelen hosszú vonaltöltést, aztán a töltött síkfelületet, ugye ezeknek egyszerűen kiszámolható a potenciálja, és az elektromos tere is, a szimmetria miatt. Azután a töltéseknél fontos a dipólus. Nem tudom, hogy Veszeli professzorral tárgyalták-e. Szó volt a dipólus térről. Figyelem az arcokat, nem volt szó a dipólus térről. Akkor ajánlom a figyelmükbe egyrészt a Billitz példatárat, mert ott benne van, tehát azt feltétlenül nézzék meg, de holnap, ha eljönnek erre az évfolyam gyakorlatra, akkor ott is egy kicsit részletesebben tárgyalom majd a töltésdipólust, az is egy fontos dolog. Legyen az első, az úgynevezett árampontforrás. És bármit is írna a helyesírási szabályzat, mozgószabály ide vagy oda, én hadd tegyem ide ezt a kötőjelet, mert különben az árampont kötőjel forrás nem tudom értelmezni, és másképp meg nem szívesen írom. Miről van szó? Képzeljenek el egy pontot, hát én most egy nagy pontot rajzolok, amely egy vezetőképes közegben van, és amelyből a tér minden irányába folyamatosan áramlik a töltés. Tehát itt egy áramlási tér jön létre. Most kérdés az, hogy lehet-e ilyen? Hát nem lehet, rávághatnák rögtön, mert ez azt jelenti, hogy ebben a pontban állandóan töltés keletkezik, ami szétfolyik a tér minden irányába, a szélrózsa minden irányába. Azonban ez mégiscsak jó modell, ha teszünk egy apró kiegészítést. Mondjuk azt, hogy egy a közegtől elszigetelt csövön keresztül, ez most itt egy hozzávezetés, folyamatosan áramot nyomok be ebbe a kissugarú gömbbe, és ez a töltés terjed szét. Tehát az árampontforrás akkor értelmezhető, hogyha egy ilyen hozzávezetést is belegondolok, És ez a hozzávezetés olyan, ugye itt egy elszigetelt csőről van szó, amely nem befolyásolja a szétterjedő töltést, tehát ez a szimmetrikus sugaras szerkezet továbbra is megmarad. Ez már jó modell és hasznos modell. Az előző gyakorlaton bizonyára tárgyalták a földelés problémáját. Például egy ilyen árampontforrás jó modellje lehet egy kissugarú gömb alakú földelő elektródának, amely a földbe elég mélyen van ahhoz elásva, hogy jó közelítéssel sugaras szimmetriát mutasson körülötte az áramlási tér. Tehát ez már egy jó modell, hogyha ezt a hozzávezetést is tekintem. Az áramlási teret a következő megfontolásokkal tudjuk felírni. A szimmetria miatt az áramsűrűségnek nyilvánvalóan csak sugárirányú komponense van, amely ugyancsak a szimmetria miatt csak a sugártól függhet. Itt hallgatólagosan feltételeztem egy gömbkoordináta rendszert, amelynek a közepe itt van a forrásnál, és akkor ezt még be kell szoroznom a radiális irányú egységvektorral, a sugárirányú egységvektorral, hogy leírjam a vektorteret, a vektormezőt, és könnyen meghatározható ez a sugárirányú komponens, ha tudom azt, hogy az összáram, ami innen elfolyik, az a hozzávezetett I árammal egyezik meg. Rövid úton kiadódik, nem részletezem, hogy a tér, az áramlási tér az 1 per 4 pi R négyzet formát ölti, és ezzel az elektromos tér is felírható, amely szintén sugárirányú, hiszen arányos a fajlagos vezetőképességgel. Ez nem más, mint a J per szigma, vagyis ez tovább egyenlő I per 4 pi szigma R négyzet. Itt is megfigyelhetik az analógiát az elektrostatikával. Ez olyan, mint egy ponttöltés tere, ahol a töltés szerepét a hozzávezetett I áram, az epsilon permittivitás szerepét pedig a szigma fajlagos vezetőképesség tölti be. Hát ezt majd később formalizáljuk. A következő ilyen elemi elrendezés legyen az áramdipólus. Ennek először lerajzolom a mezejét. Képzeljék el, hogy egymáshoz nagyon közel van egy forrás és egy nyelő, és vezetőképes közegbe van ágyazva. Ez a kettő egymáshoz közel, egymástól d távolságra, és ami az egyikből kifolyik, az a közegen keresztül belefolyik a másikba. Na most a folytonossági egyenlet nem teljesül, ha nem hozom létre ugyanazt az áram hozzávezetést és áram elvezetést a pontforrásoknál, azonban ebben az esetben összeköthetem a kettőt, tehát amit az egyikben összegyűjtök, a nyelőben, azt a forrásba vissza tudom vezetni. Tehát így néz ki egy áramdipólus tere. És az elmondottak alapján ez három objektum szuperpozíciója. Most külön felrajzolok egy forrást. Amely itt fent van. Egy nyelőt, amit ide alulra rajzolok. Tehát ez egy plusz I forrás, ez egy mínusz I forrás, egy nyelő. Plusz még a kettőt összekötő szigetelt áramvezető. Most ez az áramdipólus történet, és ez a pici nyáramelem, ez még majd visszatér a mágneses tereknél, a Biot-Savart törvénynél, a Biot-Savart törvény értelmezésénél, majd akkor emlékezzenek erre a történetre. Tehát ez az áramdipólus, ez már egy picit valóságközelibb történet, mint az árampontforrás, mert ez nem igényel külső hozzávezetést, ez önmagában megáll, erre önmagában teljesül a folytonossági egyenlet. Ezt az áramdipólust, mint helyettesítő elemet, vagy mint egy áramlási tér alapösszetevőjét, ezt sok helyen használjuk. Be lehet vezetni a dipólus momentumot, amennyiben a dipólus mérete d, akkor az I szer D szorzat, ennek az áramdipólusnak az úgynevezett dipólus momentuma, ugyanúgy, ahogy a töltés dipólusnál a Q szor D szorzatot tekintjük ennek. Most ennél még absztraktabb áramforrások vagy elrendezések is elképzelhetők. Például legyen a következő az áramvonalforrás. Ez egy olyan végtelen egyenes, amelyben az áram nem párhuzamosan folyik, hanem minden pontjából szétsugárzik. A szigma vezetőképességű közegben. Tehát itt van egy szigma vezetőképességű közeg, és ebből a vonalból sugárzik szét az áram. A hosszegységre vonatkoztatott áramot, tehát amely ezen vonalon egy egységnyi hosszon szétsugárzik a térbe, ezt nevezhetjük kis i-nek, ugye ahogy a vonaltöltésnél is kis q-val jelöltük a hosszegységre eső töltést, és könnyen levezethető, hogy a Henger koordináta rendszerben egy sugaras, egy tisztán sugárirányú elektromos teret kapok, amelynek a formulája nagyon hasonlít a vonaltöltés teréhez. Kis i per 2pi sigma r. Tehát egy r-rel, a sugárral fordítottan arányos elektromos térerősséget kapok, és megkérdezhetnék, hogy minek ez az egész, mire jó ez az egész. Hát például, amikor vezetékek szivárgási ellenállását számoljuk, mondjuk egy koax kábel, vagy egy kettős vezeték úgynevezett szivárgási ellenállását, vagy szivárgási konduktanciáját a közegen keresztül, ez egyébként egy fontos távvezeték paraméter lesz a későbbiekben, akkor ilyen helyettesítő modellt tudunk használni a két elektróda közötti közegben elfolyó áramokhoz. Mert ez nem egy olyan áram, amely a vezetékben folyik, hanem olyan, amely a szigetelőn keresztül folyik a két vezeték között. Tehát akkor ilyen vonalforrásokat tudunk használni ennek a számítására. Erre majd még visszatérünk a későbbiekben, és rátérek a következő igen fontos témakörre. Mégpedig az elektróda rendszerekre. Emlékeznek arra, hogy sokat foglalkoztam azzal, hogy hogyan definiáljuk az elektródát az elektrostatikában, és arra jutottunk, hogy ott bármely vezetőképes anyag, amely kellő számú vagy kellő mennyiségű szabad töltést tartalmaz, elektródának tekinthető és tekintendő, mert elegendő idő áll, végtelen idő áll rendelkezésre a modell szerint arra, hogy kialakuljon az az egyensúly, a töltésmegosztás, amelynek révén a vezető közegben bármilyen rossz vezető is legyen az, kialakuljon az egyensúly, és belül nulla legyen a tér. Az áramlási térnél ez a modell nem jó. Hát legyen a cím elektróda rendszerek. És beszéljünk rögtön az elektróda fogalmáról. Annak idején a konstitúciós egyenleteknél beszéltem arról, hogy a szigma fajlagos vezetőképesség milyen tág határok között változik. Egy jó szigetelőre 10-20-valahányadikon Siemens per méter, még egy jó vezetőre 17-18-on Siemens per méter jellemző. Két példát hadd írjak föl erre. Az ezüst fajlagos vezetőképessége 6,3x10⁷ Siemens per méter, míg mondjuk a tefloné 10-25 Siemens per méter. Tehát óriási, több nagyságrennyi különbségek vannak vezetőképességek között. Mondjuk azt, hogy ha egy adott elrendezésben különböző vezetőképességű anyagaink vannak, akkor itt már egy-két nagyságrennyi különbség is azt eredményezi, hogy az áram a jó vezetőképességű közegben folyik, hogyha versenyhelyzet van, illetve hogy a rossz vezetőképességű közegekhez képest az akár egy nagyságrenddel nagyobb vezetőképességű közeg jó közelítéssel ekvipotenciálisnak tekinthető. Vagyis itt az elektródát úgy definiáljuk, vagy elektródának tekintjük azokat az anyagokat, amelyeknek vezető képessége a kitöltő közegéhez képest legalább egy-két nagyságrenddel nagyobb. Hát ezt így írom, tehát egy vagy két nagyságrenddel nagyobb. Ez attól függ, hogy milyen a gyakorlati alkalmazás, milyen pontosságot követelünk meg. Tehát még egyszer, ha van egy kitöltő közeg, amelynek viszonylag rossz a vezetőképessége, és ebben vannak jó vezetőképességű anyagok, tipikusan fémek egyébként, akkor ezeket elektródának tekintjük. Bár a kitöltő közeg is vezet, az nem elektróda, és nem is tekintjük ekvipotenciálisnak. Azon potenciál esés jön létre az áramlási térből következően. Tehát az áramlási terek elektróda fogalma egy kicsit más, annyiban azonban hasonlít, hogy a fémeket mind a két esetben megbízhatóan elektródának tekinthetjük. Tipikus példa a földelés, hát az egyik legjobb példa, úgyhogy gyakorlaton, előadáson ezt hallják a legtöbbet, amikor a jól vagy rosszul vezető talajba elásunk egy földelő elektródát, ez egyébként általában nem gömb alakú, sokkal inkább valamilyen rúd vagy hálószerkezet, és akkor ez a fém elektródának tekinthető és ekvipotenciális, mert a feszültség az a rosszabb vezetőképességű föld pontjai között fog esni. Az elektróda rendszerek közül a legegyszerűbb az elektróda pár, és ez azért nagyon fontos, mert az ellenállás fogalmát itt definiáljuk. Az ellenállás térelméleti definíciójához a következő konfigurációt kell felvennünk. Legyen két elektródánk egy vezetőképes közegbe ágyazva. Az egyik elektródába vezessünk be I áramot, a másiktól pedig vezessünk el ugyanennyit, hogy a töltés megmaradás elve teljesüljön. Nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan történt az áramvezetés, de sejthető, hogy itt valami feszültség vagy áramforrás volt a háttérben. Tehát ez a két elektróda valahol kívül össze van kötve egy forráson keresztül. Lehet feszültségforrás is, de az áramforrás az logikusabb. Ez az áram a közegen keresztül folyik át, tehát kialakul egy áramlási tér. Egy J vektormező. két elektródának a potenciálja legyen Φ1 és Φ2, és a tapasztalat szerint az elektródák közötti U feszültség, amely azonos a Φ1-Φ2-vel, ez arányos az átfolyó árammal. És ezt az arányossági tényezőt nevezzük ellenállásnak. Tehát az ellenállás definíciója ebben a rendszerben U per I, alapegysége ohm. Illetve a reciproka G egyenlő I per U, a konduktancia, alapegysége a Siemens. Ezt a definíciót meg lehet fogalmazni a térjellemző mennyiségekkel is. A feszültséget, mint az elektromos térerőség vonalintegráját tudjuk kifejezni. Ehhez felveszek egy tetszőleges L görbét, ugye potenciálos térről van szó, tehát mindegy, hogy konkrétan milyen útvonalat veszek a két elektróda között, a lényeg, hogy összekössem. Az összáram mérésére pedig felveszek egy zárt felületet. Amely az egyik elektródát körbeveszi, legyen ez egy S felület. Ez azonban nem lehet teljesen zárt, hogyha az áramot akarom mérni. Kell vágni rá egy kis lukat, amelyen beengedem ezt az I áramot. Ugyanis ha bezárnám a felületet, akkor a folytonossági egyenlet, illetve a töltés megmaradás elve értelmében nullát kapnék, és nem tudnám megmérni az összáramot a térjellemző mennyiségekkel. Ekkor az R ellenállás a következőképpen fejezhető ki. Az U feszültség az az integrál L görbére EDL, tehát az E vonal integrálja. Az összáram pedig az integrál S felületre JDS. Szándékosan nem írtam körintegrált, tehát zárt felületre vett integrált, mert egy pici lukat vágtam rá, hogy ott az I áram be tudjon folyni. És ezt a következő képen használjuk, ugye a gyakorlaton láttak ilyen példákat. Általában úgy használjuk ezt az összefüggést, hogy például előírjuk az összáramot, mondjuk egy földelésnél, és a kialakult térből számolunk feszültséget, és így kapjuk meg mondjuk a földelési vagy szétterjedési ellenállást. De lehetne fordítva is. Előírjuk a feszültséget, és ezzel a képlettel megmérjük az összáramot. Nagyon sokszor azonban egy harmadik dolgot teszünk. És az ellenállást a teljesítményből fejezzük ki. A vezető képes közeg és az áramlási tér velejárója a veszteség. Azt is mondjuk, hogy Joule veszteség vagy Joule hő. A nem tökéletes vezetőben az áramvezetés hatására, az áramlás töltések mozgásának hatására hő keletkezik. Amelynek a teljesítményét egy adott tértartományra vonatkoztatva mérni tudjuk. Tehát ez a teljesítmény nem egy munka jellegű teljesítmény, hanem egy veszteség, az úgy mondjuk, hogy Joule veszteség. A villamosmérnöki gyakorlatban ez nagyon fontos, tudják. Egy közegben a veszteségi teljesítményt, és ezt az energiamérlekből már tudhatják, a következőképpen számolhatjuk ki. Integráljuk a teljes térre a J négyzet per szigma kifejezést. Tehát a veszteségi teljesítmény sűrűség, ez a J négyzet per szigma, és hogyha ezt integrálom a teljes térre, akkor megkapom a veszteségi teljesítményt. Igen ám, de egy hálózati modellben, ha I áram folyik egy ellenálláson, akkor az ezen diszipált teljesítmény az az I négyzetszer R. Ebből következik, hogy az R ellenállás kifejezhető a veszteségi teljesítménnyel is, P per I négyzet alakban, vagy hogyha a térjellemzőkkel akarom felírni, akkor az integrál J négyzet per szigma dV per I négyzet alakban. És ez a numerikus térszámításnál egy nagyon praktikus formula, ott nagyon és általában egyszerűbb a veszteségi teljesítményt egy integrállal kiszámolni, és ha ismerjük az injektált összáramot, akkor ennek négyzetével elosztva megkapjuk az ellenállást. Tartsunk most szünetet, jó? 10 perc szünet. A kedves kollégám, folytatnám tovább. Azért sietek, mert még egy kis demót is szeretnék a végére. Nem szeretnék kicsúszni az időből. A kollégájuk figyelmeztetett a szünetben, valóban lemaradt egy cím. Az elektróda pár után tegyék ki, vagy írják ki, hogy A pont, az ellenállás fogalma, vagy definíciója. Általánosítsuk az ellenállás fogalmát. Ez egy picit olyan, mint amikor az elektrostatikában a kapacitás fogalmat általánosítottuk, és így kaptuk a részkapacitásokat. Tehát tárgyaljuk a több elektróda, kettőnél több elektróda esetét, amelyek vezetőképes közegben vannak ágyazva, és ezzel definiáljuk a részkonduktanciákat. Számozzuk az elektródákat ugyanúgy, ahogy az elektrostatikában tettük a részkapacitások levezetésénél. Ott N egyenlő 2-t vezettünk le. Itt most legyen egy picit bonyolultabb elrendezésünk, N egyenlő 3, ez összesen 4 elektródát jelent. Mert ugyanis a konfiguráció a következő. Vegyünk fel 3 tetszőleges alakú elektródát, és egy negyediket, ez a referencia elektróda, ezt szándékosan ilyen síknak veszem fel, mert hogy ez általában a Föld. Van egy szigma vezetőképességű közeg, amely ezt kitölti, nem feltétlenül homogén, ezt itt nem kötjük ki, nyugodtan változhat. És akkor a következőt képzeljék el. Minden elektródába bevezetünk valamilyen áramot, legyen ez I1, legyen ez I2, ez itt I3. Mindegyiknek befelé mutató irányt választok, de ez csak referencia irány, nyilván az áram előjeles mennyiség, tehát adott esetben folyhat kifelé is. És ugyanígy a referencia elektródába is bevezetek egy I0 áramot, ez a nulladik indexű, nullás indexű elektróda. Persze a folytonossági egyenletnek teljesülnie kell, és az ember oda képzelhet a háttérbe forrásokat, amelyeken keresztül ezek a vezetékek valahogy össze vannak kötve. Ahogy az ellenállásnál is ezt felvettem, itt most ezt nem rajzolom fel, mert sokkal bonyolultabb lenne. Jó, tehát ezek valahol a háttérben záródnak, úgyhogy a folytonossági egyenlet teljesüljön. És ebből következik, hogy az I0 áram nem lehet tetszőleges. hanem az a mínusz i1 plusz i2 plusz i3. Ha ezek elektródák, akkor ekvipotenciálisnak tekinthetők, legyenek a potenciáljaik φ1, φ2, φ3 és φ0, és az általánosságot nem csorbítva válasszuk a φ0-t nulla potenciálnak, tehát a referencia elektróda potenciálja legyen nulla. Pontosan úgy, ahogy a részkapacitásokat levezettük annak idején, itt egy hasonló egyenletrendszer írható fel, és pedig az áramok kifejezhetők az elektródák között páronként mérhető feszültségekkel. Mivel a levezetés ugyanaz, ezért mellőzöm, inkább felírom, hogy hogy néz ki a részkonduktanciák rendszere, és mire jó. Az I1 áram kifejezhető G1,0 φ1 plusz G1,2 φ1-ből φ2 plusz G1,3 φ1-ből φ3 alakban. Az I2 áram az a G2,0 φ2 plusz G2,3 bocsánat, G1,2 φ2-ből φ1 plusz G2,3 φ2-ből φ3. És az I3 G3,0 φ3 plusz G1,3 φ3-ból φ1 plusz G2,3 φ3-ból φ2. Most ez az egyenletrendszer definiálja a GIK úgynevezett részkonduktanciákat. Tehát ha a feszültségekkel, az elektródák közötti feszültségekkel sikerül kifejezni az áramokat, ilyen lineár kombináció formájában, ne felejtsük el, hogy ez is feszültség, csak most nem írtam oda, hogy ez a φ1 minusz 0, φ2 minusz 0, φ3 minusz 0, tehát az adott elektróda és a föld közötti feszültség. Igen?
Nem G3,3 az utolsó együttható?
Nem. Nem. Nincs azonos indexű együttható, mert ugye mindig két elektróda között értendő. Nem G3,3. Tehát ez definiálja, persze lehet, hogy máshol elírtam, úgyhogy szóljanak, ha hibát vélnek felfedezni. Tehát ez az egyenlet definiálja a részkonduktanciákat, és ezek a G együtthatók, ezek a konfigurációt jellemzik, tehát ezt az elrendezést és a közegjellemzőt. Tehát a geometriát és a közegjellemzőt együtt jellemzik ezek a G paraméterek, és ugyanúgy kiszámolhatók, ahogy a részkapacitások. Ezeknek a segítségével egy hálózati ekvivalens is felrajzolható. Én most azért vázolom, vagy megtartom az elektróda alakokat, hogy lássák, hogy mi mit jelent. Tehát ezek a részkonduktanciák úgy képzelhetők el, mint az egyes elektródák közé kötött ellenállások. Bármely kettő között van egy ilyen. Ez a G1,0, G2,0, G3,0, G1,2, G2,3 és itt fönt a G1,3. Na most túl azon, hogy ez egy hálózati ekvivalens és akár hálózatszámításra is alkalmazható modell, beszéljünk ennek egy picit a jelentőségéről. Amikor jelek és rendszerekből a csatolt induktivitásokat tanulták, akkor ott szó volt a csatolt tekercsek T-ekvivalenséről. Annak az volt a jelentősége, hogy a csatolt elemeket csatolatlanokkal tudtuk helyettesíteni. Most itt is ugyanerről van szó. Az alapösszefüggés az, hogy itt minden injektált áram befolyásolja az összes többi elektróda potenciálját. Tehát ezt az egész rendszert úgy tekinthetjük, mint csatolt ellenállásokat. Csatolt ellenállásokról nem volt szó jelek és rendszerekből, de azért ilyeneket lehet definiálni. Tehát két ellenállás csatolásba hozható egymással. És amit itt látnak, az már tulajdonképpen a csatolatlan alak. Tehát egy csatolt effektust sikerül csatolatlan elemekkel, koncentrált paraméterekkel helyettesíteni, és ez ennek a jelentősége. Az elektrostatikában ezt nem emeltem ki, de ugyanez a helyzet, hiszen amikor töltést viszek az egyes elektródákra egy elektródarendszerben, akkor ez a töltés, ez az összes többi elektróda potenciáját is befolyásolja, tehát egy kicsit olyan, mint egy csatolt kapacitív effektus. A részkapacitásokkal ezt az egész rendszert csatolatlan kondenzátorok összességére, illetve kapcsolására bontom fel. Ez az igazi jelentősége ennek az egésznek. Ugyanilyen módon tárgyalhatom az elektródarendszer veszteségi teljesítményét is. És én az általános formula helyett ugyanezt az N egyenlő 3, azaz 4 elektródás esetet veszem elő. Könnyen belátható, hogy ez a teljesítmény G1-0 Φ1 négyzet plusz G2-0 Φ2 négyzet plusz G3-0 Φ3 négyzet plusz G1-2 Φ1-ből Φ2 négyzet plusz G1-3 Φ1-ből Φ3 a négyzeten, plusz G2-3 Φ2-ből Φ3 a négyzeten. Hát nem is érdemes a formulát megjegyezni, arról van szó, hogy ez az U négyzet per R formula, ahol az 1 per R az a G. Tehát a teljesítmény, az ezen ellenállások teljesítményének az összegeként számolható, hogyha a részkonduktanciákat használom. Az is érdekes, hogy ebből kiderül, hogy a konduktancia itt valójában elméletileg fontosabb, mint az ellenállás. És akkor itt az ideje, hogyha már ennyit beszéltem az elektrostatikai analógiáról, hogy ezt formalizáljuk. Legyen ez a négyes pont, és csak annyit írok címnek, hogy analógia. Úgy is kiderül, hogy az elektrostatikáról van szó. Emlékeztető, felírom az elektrostatika Laplace-Poisson egyenletét általános alakban. Azaz divergencia epsilon-szor gradiens phi egyenlő mínusz róval. És most felírom alá összehasonlításképpen az áramlási terek általános Poisson egyenletét, divergencia szigmászor gradiens phi egyenlő divergencia szigmászor ébe plusz jébe. Formailag ugyanaz a két egyenlet ugyanaz, és nézzük, hogy milyen mennyiségek hozhatók egymással analógiába. Erről egy kis táblázatot készítek. Legyen a felső sorban az elektrostatikai mennyiség. Alatta pedig a vele analóg áramlási térbeli mennyiség. Hát kezdjük talán a potenciállal, és ami ezzel összefügg, mert hogy annak negatív gradiense, az E elektromos térerősséggel. Azt látjuk, hogy ezek teljes analógiába állnak egymással. A következő legyen a közegjellemző. Áramlási térben az epsilonnak, vagy bocsánat, az elektrostatika epsilonjának áramlási térben a szigma fajlagos vezető képesség felel meg. Ugyan ezekből az egyenletekből közvetlenül nem látható, de tudjuk, hogy az epsilon hozza kapcsolatba az E-t és a D-t, a szigma pedig az E-t és a J-t. Hát ebből belátható, hogy az eltolási vektornak áramlási térben a J áramsűrűség az analogonja. Nézzük a töltéssűrűséget, térfogati töltéssűrűséget, amely itt a jobb oldalon jelenik meg negatív előjellel, Látszik, hogy akkor a rónak az a megfelelője a mínusz divergencia szigmászor E-be plusz J-be. Hozzáteszem, hogy ilyen formában ezt nagyon ritkán használjuk. És akkor nézzük a következőket, amelyekről szintén szó volt. Kapacitások, illetve részkapacitások a konduktanciának, illetve részkonduktanciáknak felelnek meg. Most indexek nélkül csak azt írom, hogy C és G. Akkor nézzük a forrás mennyiségeket. A ponttöltés Q töltésének az árampontforrás I összárama feleltethető meg. Beszéltünk vonalforrásról is. A vonali töltéssűrűség Q mennyiségének, kis Q mennyiségének a kis I feleltethető meg. Így jelöltük. És folytatható tovább. Mi ennek a lényege? Hát például az, hogyha mondjuk olyan szoftverünk van, amely névlegesen csak elektrostatikai problémákat tud megoldani, akkor azzal nyugodtan számolhatunk áramlási tereket is a megfelelő helyettesítésekkel. Nyilván a mértékegységeket nekünk kell fejben tartanunk, illetve nekünk kell kontrollálnunk, de egyébként semmi akadálya, hogy egy áramlási teres feladatot egy elektrostatikai szimulátorral kiszámoljuk. És azért vannak ennek az analógiának gyengébb részei is. Beszéltem már az anyagparaméterekről. Míg az epsilon csak nagyjából két nagyságrendet fog át a gyakorlatban előforduló anyagoknál, addig a szigma sokat, erről beszéltünk most az óra elején. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a peremfeltételek általában mások. A földelést tárgyalták már gyakorlaton, látták, hogy a tükrözéses módszer működik ugyan, de nem úgy, mint a töltéseknél, és ennek az az oka, hogy más jellegű peremfeltételeink vannak egy ugyanolyan geometriánál. Ugye szintén a földről van szó, föld és levegő határról, és mégse ugyanaz a peremfeltétel. Tehát az analógia nem mindig áll fenn, éppen emiatt. De mondok még egy dolgot. Azt látjuk, hogy a kapacitást az elektrostatikában lehet a legegyszerűbben definiálni, és említettem, hogy ez a kapacitás fogalom, illetve az így számolt kapacitás az egészen nagy frekvenciákig jól használható. A különböző hullámvezetőknél, mikroszalagvonalaknál, stb. Koaxkábelnél ugyanazt a kapacitást használjuk, amit statikusan kiszámolunk. Ugyanez nem igaz az ellenállásra. Ha váltakozó áram folyik egy közegen keresztül, akkor az indukció révén módosulnak az árampályák, és egészen más ellenállást kaphatunk. Tehát az az ellenállás fogalom, amit teljesen jogosan bevezethetünk a stacionárius áramlási tereknél, az egyáltalán nem biztos, hogy használható egy váltakozó áram esetén, egy időben változó áram esetén. És erre majd még visszatérünk a későbbiekben. Tehát vannak azért ennek az analógiának aszimetriái is. Minden esetre van egy fontos gyakorlati következmény, önöknek fontos, mert a példákban előkerül. Homogén közeg esetén egy elektróda pár kapacitása és a közöttük lévő szivárgási ellenállás, hogyha a közeg vezetőképes, nagyon egyszerű kapcsolatban áll egymással, mégpedig a G egyenlő C, ha a C formulájában az epsilont lecseréljük szigmára. A gyakorlatok után most már tudják, hogy a kapacitás arányos az epsilonnal, a konduktancia pedig a fajlagos vezetőképességgel, tehát a formula még egyszerűbb, és tulajdonképpen a konkrét formula, a kapacitás formulájának ismerete nélkül is megtehető ez az átszámolás, és pedig szorzok szigmával és osztok epsilonnal. És az utolsó pont a helyettesítő források módszere. Előveszem példának a jó öreg földelést. konfigurációt ismerik gyakorlatról. Itt van a talaj, vagy földfelszín, felette levegő van. Elásunk egy földelő gömböt, melynek legyen a sugara nagy R, és ebbe áramot vezetünk. Villámlás, aszimmetrikus üzem, stb. Bármi lehet ennek az oka, nem lényeges. Legyen ez a földelő gömb H mélységben, és legyen igaz, a H sokkal nagyobb, mint nagy R. Az áramkép minőségileg a következőképpen néz ki. Nagyjából sugárirányban terjed szét a talajban, hogyha ez egy homogén közeg. Azonban a földfelszínnél kénytelen elkanyarodni és a felszínnel párhuzamosan folyni, mivel a levegőben nem tud kimenni. Ezt a példát jól ismerik és számolni is tudják, már ami az áramlási teret illeti, de azért nézzük át ennek a lényegét. Tehát először vizsgáljuk a stacionárius áramlás peremérték feladatát. Még egyszer lerajzolom a földfelszínt. Itt van a földelő H mélységben, ebbe bevezetünk I áramot, és ez szétterjed. Itt fent szigma egyenlő nulla, itt szigma legyen egyenlő szigma F-fel, ez a földvezető képessége. És nézzük meg, vagy tekintsük ezt a problémát, mint peremérték feladatot. A parciális differenciál egyenletünk itt a közegben a Laplace phi egyenlő nulla. Nézzük a perem feltételeket. Itt a peremen az áram nem tud kifolyni, azaz J normális egyenlő nulla. Mivel az áram a közegben arányos a térerősséggel, ezért ebből következik, hogy En egyenlő nulla. Az én normális azonban nem más, mint a potenciálnak a normális irányú deriváltja, azaz d phi per dN egyenlő nulla. Most a negatív előjelet elhagytam, mert ha nulla, akkor úgyis egyszerűsíthetek vele. Tehát ezen a peremen a delta phi vagy d phi per dN egyenlő nulla Neumann peremfeltétel érvényes. Szemben az elektrostatikával, ahol emlékeznek rá, hogy itt egy Dirichlet peremfeltétel volt. Az előzőekben nem beszéltem erről, de most azért már megemlítem, hogy ez a féltér, amelyet vizsgálunk, ez a végtelenben zárható be, tehát ez a szaggatott vonal itt a végtelent jelképezi. És mivel nincs forrása a végtelenben, ezért ide választhatjuk a nulla potenciált, és akkor ez pedig egy Dirichlet peremfeltétel. Tehát a peremérték feladat itt úgy néz ki, hogy a parciális differenciál egyenlet a homogén Laplace, a földfelszínen homogén Neumann peremfeltétel van, a végtelenben pedig homogén Dirichlet. És a közegben van egy forrás, ez a gerjesztés. Hát így néz ki a peremérték feladat. Nézzük, hogy a helyettesítő források módszere hogyan alkalmazható. Fölveszem a földfelszínnek megfelelő vonalat, valójában inkább szaggatottnak kellene lennie, de most jó, elrondítottam. És H mélységben pontforrással helyettesítem a földelőt. És gyakorlaton belátták, hogy a V felülvonás térfogatba egy ugyanakkora forrás kell elhelyezni. Tehát ez egy I áramú pontforrás, és ez egy másik I áramú pontforrás. Most itt ez az alsó féltér a V térfogat, amelyben a tér bennünket érdekel, és itt van fönn a V felülvonás, amelyben fiktív forrást veszünk fel. Vigyázzat, ebben a modellben már homogén közegünk van, tehát alul is, felül is sigma F, amellyel számolnunk kell. Ezzel a két pontforrással kifejezhető a potenciál a tér tetszőleges pontján, de nyilván csak a V-térfogatban érdekes ez a tér, illetve ott felel meg a valóságnak. Például egy fontos feladat lehet, hogy a földfelszín mentén fejezzük ki a potenciált. Ehhez felveszek egy hengerkoordináta rendszert, amelynek Z-tengelye menjen keresztül a két forráson, és ettől a talppontól távolodva legyen az R, mérjük az R-sugarat. Ez egy forgásszimmetrikus potenciáltér, és egy tetszőleges pontban, egy tetszőleges R-koordinátánál ezt a két távolságot kell figyelembe vennem a potenciál számításánál. Könnyen levezethető, hogy a potenciál az R-sugárnál Z egyenlő nulla magasságban következőképpen írható fel: kétszer I per 4 pi szigmászor ez a távolság, amely gyök alatt H négyzet plusz R négyzet. A kettes szorzó azért van, mert a két forrásnak ugyanaz a potenciáljáruléka ebben a pontban, ugyanakkor a távolságra vannak. Hol lehet ez fontos? Például az úgynevezett lépésfeszültség számításánál. Erről is szó volt a gyakorlaton. Most ezt az egészet természetesen nem azért mutattam be, hogy a gyakorlatot még egyszer megismételjem, hanem azért, mert egy fontos kérdésre választ kell találnunk. Ezzel a modellel le tudtuk írni az elektromos teret a Földben. Az elektromos teret és az áramlási teret is a kettő egymással arányos, ugye szigmával kell csak szorozni. A kérdés, mi a helyzet a levegőben? Van-e ott tér? Tulajdonképpen, ha megnézzük az eredeti ábrát, akkor azt kell mondjuk, hogy kell legyen, mert ugye itt van egy a talajjal párhuzamos elektromos tér, térerősség. És az ennek a tangenciális komponense folytonosan megy át bármely anyaghatáron. Tehát ilyen értelemben a levegőben is van elektromos tér, jól lehet, ott áram nem folyik. Tehát nem szabad rávágnunk, hogy ott nulla a tér, mivel áram nem folyik. Attól ott még van elektromos tér, és ennek különböző következményei vannak. És nagyon érdekes, hogy ez a tér egy másik tükrözéssel, majdnem azt mondhatnám, hogy trükközéssel, kiszámolható. Tehát a stacionáris áramlást meghatároztuk a Földben. De most határozzuk meg az elektromos térerősséget a levegőben. Még egyszer felrajzolom a határvonalat, és nézzük az elektrostatikai peremérték feladatot. Itt fent epsilon nulla közeg jellemző, mivel levegőről van szó. És mivel nincs tértöltés a levegőben, ezért itt is a homogén Laplace egyenlet írja le a potenciált. Nézzük a peremfeltételeket. Az előbbiekben éppen kiszámoltuk a talaj mentén a potenciál eloszlást. És ezt a potenciál eloszlást előírva a felső féltérre, tehát a levegő határára, ez tulajdonképpen egy Dirichlet-Perrin feltétel. És ezt a félteret a végteremben zárjuk le, rendkedvéért itt is berajzolom, tehát ez a végtelen, és itt pedig a phi egyenlő nulla Dirichlet feltételt írjuk elő. Tehát ez egy elektrostatikai peremérték probléma, amelynek szintén egyértelmű a megoldása az itt megadott adatokból, és érdekes az, hogy nem is kell hozzá numerikus módszer, hanem egy helyettesítő töltéssel megoldható. Berajzolom a határvonalat, és az az érdekes, hogy ilyen jellegű potenciál menetet létre lehet hozni egy ponttöltéssel, egy Q ponttöltéssel, amelyet H mélységben helyezek el. Ennek a tere ugyanis a felszínen, tehát R vesző Z egyenlő nullában úgy néz ki, hogy Q per 4 pi epsilon 0, elfelejtettem mondani, hogy itt homogén epsilon 0 permitivitású közeget tekintünk, Q per 4 pi epsilon 0 szor 1 per a töltéstől vett távolság, amely gyök alatt H négyzet plusz R négyzettel számolható. És akkor figyeljék meg, hogy ez a potenciálmenet nagyon hasonlít arra, amit az áramlási térből számoltunk ki ugyanerre a felszínre, és a kettő összevetéséből belátható, hogy a Q-t úgy kell választani, hogy kétszer I-szer epsilon 0 per szigma. És akkor a levegőben ez a ponttöltés hozza létre, ez a fiktív ponttöltés hozza létre a teret. Bocsánat, állj meg. A rendkedvéért, csak mert így szép a dolog. Itt most a levegőben érdekel minket a tér, tehát ez a V, és ahol a fiktív töltést elhelyeztük, az a V-komplementer. Most már tényleg csak egy lépés, hogy vázoljam a teret, mert szerintem érdekes. Tehát most az elektromos teret fogom ábrázolni, de ezúttal a teljes tartományon. Itt a pontszerű forrásból kiindulva még egyszer lerajzolom ezt a sugaras szerkezetű teret, valahogy így. Fent a levegőben pedig egy ide helyezett fiktív ponttöltés hozza létre a teret. Megpróbálom. Ebből kiinduló sugarakkal ábrázolni. Tehát ez a teljes étér, ez a földben, ez a levegőben. És ebből az is látszik, hogy a D normális komponensének ugrása van, mert ugye itt a földben nincs normális komponens, hiszen itt párhuzamosak az E-vonalak, fönt pedig van, ez jól látszik a kvalitatív ábrából, és ahol ugrik a D normális, ott töltéssűrűség van, itt bent sűrűbb, és ahogy kifele haladok, úgy egyre ritkább. Tehát itt van egy, hát most nem szigmával jelölöm, mert ugye az foglalt a fajlagos vezetőképességre, azt mondom, hogy ρ f felületi töltéssűrűség megjelenik a föld felszínen. Tehát ezt az egész példát azért mutattam meg, hogy azért ne gondolják, hogy ezek a jelenségek egymástól elszigeteltek. Ugye arról beszéltem, hogy az áramlási térrel mindig együtt jár a mágneses tér, de ezt ki tudjuk számolni utólag. De bizony a statikus tér is együtt jár, például éppen a földelő problémánál jelen van egy statikus tér a levegőben, jelen van egy felületi töltéssűrűség, csak az áramlási teret ettől függetlenül is tudjuk modellezni. Jó? És ez itt a lényeg. Na most szeretnék egy rövid demót bemutatni. Mert hogy lezártuk az áramlási tereket, előző alkalommal pedig az elektrostatikát, és szeretnék néhány alkalmazást mutatni önöknek. Hogy talán nem egészen haszontalan, amit itt tanulnak. Készül már az EH. Tehát elektrostatikáról és áramlási terekről szeretnék önöknek néhány gyakorlati alkalmazást bemutatni. Ezek olyan alkalmazások, amelyekkel itt a tanszéken foglalkoztunk, illetve foglalkozunk. Az első és legfontosabb felhasználási terület az elektrostatikában nyilvánvalóan a nagy feszültségű technika, és itt egy kompozit szigetelőt látnak, nagy feszültségű szigetelőt. Itt a középső ábrán mutatom, hogy ezeket ma már legtöbbször különböző műanyagokból csinálják, nem feltétlenül porcelánból. Itt középen egy epoxi rúd van, ez a szürke pedig egy ernyős szigetelő, amely szilikongumiból. Itt ez a kék, az alsó elektróda helye, tehát az a fémnek a helye. És egyébként még annyiban egészül ez ki, itt ezen az ábrán látják, hogy ilyen úgynevezett potenciálvezérlő gyűrűket, vagy korona gyűrűket helyeznek el az alsó és felső csatlakozáshoz. És hát a hölgy jól láthatóan elégedett a teljesítménnyel. Nagyon fontos tudni a kialakuló elektromos teret a szigetelőben, hogy tudnélik veszélyes-e az átütés szempontjából, hogy milyen feszültséget visel el, milyen túlfeszültséget visel el, és így tovább. Ez a bonyolult geometria miatt gyakorlatilag csak numerikus számítási módszerrel modellezhető. Itt például egy véges elemes modellt látnak az előbbi szigetelőre. A színek az elektromos térerőség abszolút értékét mutatják, mégpedig nyilván a szinuszosan változó feszültség maximális értékénél, fázisfeszültség maximális értékénél. És ott jelölve is van a maximum, erre kell méretezni, vagy erre lehet méretezni a szigetelőt. Ez nagyjából forgásszimmetrikusnak tekinthető elrendezés, azonban néha nem lehet elvonatkoztatni a szigetelő tágabb környezetétől, így például a távvezetéktartó oszloptól, illetve a földfelszíntől. Persze arra meg nincs lehetőségünk, mert általában kevés hozzá a számítási kapacitás, hogy ezt az egész tértartományt olyan részletességgel modellezzük, diszkretizáljuk, mint amit az előző ábrán láttak. És ilyenkor különböző trükkökhöz folyamodunk. Itt például két lépésben történt a megoldás. Van egy nagy léptékű modell, amelyben jelen van a távvezetéktartó oszlop és a föld is, és az a pici ott a szigetelő. Szimmetria miatt csak az elrendezésnek a negyedét kell modellezni. És ebből a nagy léptékű modellből, miután kiszámoltuk a potenciálteret, ez itt látható fent, kivágunk egy pici henger alakú tartományt, amelyet részletesebben modellezünk. És a henger alakú tartomány az pont olyan, mint itt a V-térfogataink, hogyha perem feltételt tudunk ráadni a peremre, akkor elegendő a térfogaton belüli jelenségeket szimulálni, meg tudjuk kapni a megoldást. És ez történik itt is, a nagy léptékű megoldásból peremfeltételként előírjuk a potenciált, és akkor itt látható ennek a hengernek a negyede. Itt van középen a szigetelő, még azt is egyszerűsíteni lehetett, hogy az ernyőket nem vettük fel végig, csak az alsó és felső kritikus pontokban. És itt a potenciált látják, itt van a földpotenciálú konzol, távvezetéktartó konzol, és itt pedig a nagy feszültségen lévő vezeték. Ha feltesszük a koronagyűrűt, ezt a potenciál vezérlő gyűrűt, amit az első dián láttak, és így modellezzük a teret, akkor látszik egy enyhe aszimetria a térerősségben, talán ezen az ábrán is látszik, hogy itt pirosabb, itt kevésbé piros, meg ezen az ábrán is látszik, ahol ki van vágva ez a gyűrű, hogy a térerősség nem egészen egyenletes a gyűrű mentén, ez pedig éppen a távvezeték tartó konzol okozta aszimetria miatt van így. Tehát fontos ennek a modellezése. A következő dolog, amit önöknek beszeretnék mutatni, egy kábel összekötő potenciál vezérlése. Arról van szó, itt nagy feszültségű kábelről van szó, mégpedig egy koaxiális kábelt látnak itt összekötve két szakaszt, hogy ezeket a kábeleket az iparban véges hosszakban gyártják le, mégpedig ellenőrzött gyártási körülmények között, jó minőségű szigeteléssel, de ezeket az árokban kötik össze a munkások ott helyben, nem kifejezetten ellenőrzött körülmények között. És ezért a különböző vágási felszínek mentén, illetve szabálytalanságoknál nagy térerősségek alakulhatnak ki, amelyek részleges vagy teljes átütéshez vezetnek, és rontják a szigetelést. Ezt valahogy el kell kerülni, és ennek módja a potenciálvezérlés, egy elektrostatikai probléma, amelynek lényege az, hogy különböző beiktatott objektumokkal elvigyük a nagy térerősségeket ezekről a kritikus helyekről, valahova máshova, ahol kevésbé okoznak bajt. Ezen az ábrán a potenciál vezérlés nélküli potenciál menetet, ekvipotenciális vonalakat látják a kábel összekötő egyik végén. Itt van, ide kell képzelniük a kábeleret, amely nagy feszültségen van, és itt lóg be a kábel árnyékolás, amelyet a kábel összekötés miatt visszavágtak egy bizonyos szakaszon. És az ekvipotenciális vonalakból arra lehet következtetni, hogy itt a sarkon egy nagy térerősség alakul ki, amelynek iránya ráadásul többnyire párhuzamos a szigetelővel, és így a szigetelő rétegek között ez sajnos lehetőséget teremt az ilyen kúszó kisülések létrejöttére, amelyek rontják a szigetelőt és előbb-utóbb átütéshez vezetnek. Kétféleképpen lehet a potenciált elvinni, vagy a nagy térerősséget elvinni ezekről a helyekről. Az egyik az úgynevezett geometriai potenciálvezérlés. Ehhez egy ilyen tölcsér alakú elektródát tesznek ide, képzeljék, hogy ez itt meg van forgatva, mert ez egy forgásszimmetrikus elrendezés. Ha egy ilyen tölcsér alakú elektródát húzok rá a visszavágott kábelárnyékolás végére, akkor ez szépen elosztja a potenciálvonalakat, és itt nem alakulnak ki ilyen nagy térerősségek. Ez egy viszonylag régi módszer, és hátránya, hogy a kábel összekötő egy ilyen nagy gombóc lesz ettől. Egy szofisztikáltabb megoldás, hogyha speciális tulajdonságú anyagokat teszünk be ide. Például egy amolyan rossz vezetőképességű anyagot, amely lehet a kábel összekötőnek a saját anyagából is, például a szilikongumiból, amelyet némi korommal adagolunk, hogy ettől egy pici, de véges vezetőképessége legyen. Ez az úgynevezett refraktív vagy rezisztív potenciálvezérlés, és a továbbiakban erre szeretnék néhány ábrasort bemutatni. Amit itt látnak, az a kábel összekötőnek az egynegyede, a metszetének az egynegyede, ugyanis forgásszimmetrikus, ide kell képzelniük a nagy feszültségen lévő kábeleret, ide alulra. Itt lóg be a kábel árnyékolás, amit visszavágtunk. Itt a kábel összekötőnek a határa, amely szintén földelve van. És itt ez a rész, jobb oldalt, a két kábel ér összekötésének a tartománya. Ide is valamilyen mesterséges elektródát szokás tenni. És amit itt látnak, ez a belógó dolog, ez itt a potenciál vezérlőnek a helye, de most inaktív, tehát olyan, mintha ott se lenne, csak be van rajzolva. 50 Hz-en gerjesztjük ugyebár ezt a kábelt, és amit itt látnak, a potenciál eloszlás, illetve alul a térerősség eloszlás az idő függvényében, hát természetesen nem akkora sebességgel. És amit nagyon fontos, hogy lássanak, különösen a felső ábrán, hogy míg a potenciál értéke változik, ezt mutatják a színek, ugye plusz 6000-től mínusz 6000-ig, ez egy 6 kV-os kábel, addig a potenciál eloszlás lényegében nem változik. Tehát a potenciál vonalak, amelyek mindig a nulla és a maximum között vannak itt felvéve, azok egy állóképet mutatnak. Tehát ez az egész folyamat, bár 50 Hz-es változás van, mégis olyan, mint statikus képkockák egymás utánja. Ez azt jelenti, hogy bármely időpillanatban egy statikus modellel leírható ez a tisztán elektrostatikai probléma. A következő animációban azt látják, amikor most már a potenciál vezérlő aktív, és van valamilyen véges, jó lehet nagyon kicsiny vezető képessége. És ebben az az érdekes, hogy az eltolási áramok mellett, vagy kapacitív áramok mellett, amik eddig is jelen voltak a két elektróda között, most megjelennek ebben a rétegben kicsiny vezetési áramok. És a hálózat elméletből tudják, hogy a kapacitív és a rezisztív áramok között 90 fokos fázis differencia van, és ez adja ennek az egésznek a dinamikáját. Tehát most már nem modellezhető úgy a folyamat, mint statikus állóképek sorozata, ez már bizony dinamika, és igazából se az elektrostatikai modell, se a stacionárius áramlás nem igaz rá, itt egyel bonyolultabb modell kell, egy úgynevezett elektrokvázi stacionárius folyamat. Következő alkalmazási terület egy gyorsvasút áramszedő szigetelője, ezt hát most itt egy picit hadd dicsekedjek, ez japán megbízásra készült. A Shinkansen nevű gyorsvasút tetőszigetelőjét kellett modelleznünk. Itt látnak egy ilyen modellt, hát ez nem a legújabb, de a legszebb szerintem. Ez az 500-as modell. És itt látható fent ez az áramszedő szigetelő, és ezt kellett modellezni különböző esőztetett esetekre, tehát olyan esetekre, amikor eső áztatja. És ehhez megint csak véges elem modellt használtunk, de amit itt látnak, az a 90-es évek technológiai színvonala, vagy technikai színvonala, ez akkor készült, úgyhogy ez a kétdimenziós véges elem modell ma már. Hát persze nyilván jó a modell, mert azon ez nem változtat, de azért mégis. Itt a véges elemhálót látják, itt pedig az eső, tehát a száraz eset és az esőztetett esetnek a felületi vezetőképességei. És itt az látszik, hogy bizony nagy különbség van a potenciál eloszlás és így a kritikus térerősségek között is. És most átérnék egy áramlási teres alkalmazásra, ugye a földelésről már beszéltünk eleget, de azért nagyon sok olyan gyakorlati probléma van, ahol ez az áramlási tér probléma, vagy áramlási tér feladattípus előkerül. Ezt a munkát Valálik Istvánnal csináltuk, aki egy agysebész, és mélyagyi stimulációval foglalkozik, melynek során elektródákat ültet az emberi agyba, és ezzel az elektródák közé, itt a fém elektródák közé feszültséget kapcsolva, az itt látható elektródák közé feszültséget kapcsolva, bizonyos agyi pályákat stimulálni tud, és így egyes betegségeket gyógyítani lehet. Így például a Parkinson-kort. Nagyon látványos például, ahogy a parkinsonos beteg, akinek remeg minden tagja, bekapcsolnak itt egy kapcsolót a mellkassán, és attól kezdve megszűnik a rángatózás, és gyönyörűen fölemeli a tollat az asztalról, tehát tényleg lenyűgöző, és ezt ezzel érik el. Na persze nyilván gondolhatják, hogy ez nem játék, és nem mindegy, hogy milyen agyipályákat stimulálunk. Ezért jó lenne tudni, hogy ha beültetünk adott helyre az emberi agyba egy elektródát, akkor hogy folyik ott majd az áram. És pontosan ez volt a feladat. Azonban az agy nem egy homogén közeg, hanem inhomogén, jelentősen inhomogén és anizotróp. Jelentősen anizotróp. Az a fantasztikus, hogy az MR vizsgálatokból, amelyek tulajdonképpen egész mást vizsgálnak, mégis következtetni lehet az agynak a vezetőképesség eloszlására, és mivel anizotróp, ezért a vezetőképesség tenzorra. Itt ezt a tenzort látják ábrázolva különböző színekkel, és az itt látható tartomány ki van nagyítva, ez a kis kocka alakú tartomány, és nagyon gyakran ezeket a tenzorokat, háromdimenziós tenzorokat, itt éppen a vezetőképesség tenzort, tehát a szigma tenzort, ellipszoidokkal ábrázolják. És ez egy nagyon szemléletes dolog, amerre nagy az ellipszoid kiterjedése, arra, abba az irányba jó a vezetőképesség, amerre lapos vagy keskeny, arra abba az irányba pedig rossz. És itt látható, ez egy konkrét páciens, egy adott páciensnek az agyában a vezetőképesség eloszlás. Most ezzel azért már lehet szimulálni, és például véges elem módszerrel itt látható az elektróda vége, bocsánat, ez a két kék az elektróda, közötte a rózsaszínek szigetelők, itt látják a véges elem hálót, ez egy háromdimenziós véges elem háló, de csak a felületi hálókat lehet látni. Itt látható a potenciál eloszlás a stimulációnál, és itt látszanak az árampályák, És ezen az ábrán is nagyon szépen látszik az aszimmetria, tehát ez nem egy homogén közeg, mert ha az lenne, akkor szép szimmetrikus áramképet kapnánk, hanem az inhomogenitás és az anizotrópia miatt ilyen érdekes pályákon halad az áram, és ezt az áramlási teret most itt látják egy picit részletesebben animálva, hát talán kicsit sűrűn van a felvéve vonalak, de itt pedig azzal szeretnék eldicsekedni, hogy van egy mezőszimuláció véges elem módszerrel című választható tárgyunk, ez mindig ősszel indul, és ott hát tulajdonképpen az elektromágneses terek folytatásának is tekinthető, itt már gyakorlati problémákat kell modellezni véges elem módszerrel, egy kicsit belemászunk a módszerbe is, egy picit a szoftverbe is, stb. És ezt egy hallgató készítette, éppenséggel nem véges elem módszerrel, hanem itt egy saját véges differencia kódot. A véges differencia módszerről egyébként majd a pénteki órán fogok beszélni. Tehát az áramlási terek egy fontos feladatkör, egy fontos problématípus lépten nyomon előjön, és ezzel nagyjából le is zártuk. Tehát akkor holnap évfolyam gyakorlat, pénteken zárt helyi, pénteken déltől meg lesz tartva az óra nyilvánvalóan, és akkor numerikus módszerekről szeretnék beszélni, jövő héten pedig elkezdjük a mágneses tereket. Köszönöm a figyelmet!